Juliet Sophie-nak. 1946. február 12. Drága Sophie, Merkem V. Reynolds, tudod, a kaméliás úr, végre testet öltött. Bemutatkozó levelet írt, elhalmozott bókokkal, és meghívott vacsorára, de nem ám akárhová, a Claridge-be. A lehető legméltóság teljesebben fogadtam el. A Claridge, igen, valamit már hallottam róla. És utána 3 napon át rágódtam a frizurámon. Még szerencse, hogy itt a szépséges új ruhám, így nem kellett értékes rágódási időt az öltözködésre fecsérelnem. Ahogy Madame Helena mondta, a hajak van kész, katasztrof. Megpróbáltam felcsavarni, a csavarok kiestek. Kísérleteztem franciás csigákkal, kibomlottak. Már ott tartottam, hogy egy hatalmas piros bársonymasnit tűzök a fejem búbjára, amikor segítségemre sietett Evangeline Smith, a szomszédasszonyom áldaséka neve. Kiderült, hogy zseniálisan ért a hajamhoz. 2 perc, és mintha a vokból léptem volna ki. Összefogta az összes loknit, megtekerte, és hátul megtűzte. És még mozgatni is tudtam a fejemet. Elindultam, és olyan szépnek éreztem magam, mint még soha. Még a Claridge csupa márvány haljától sem illetődtem meg. És ekkor elém lépett Merkem V. Reynolds, és a buborék szétpattant. Fantasztikusan jó képű. Esküszöm, Sophie, soha még csak hasonlót sem láttam. Még a kazánfűtő sem betélkedhet vele. Napbarnította arcban világító kék szempár. Pazar bőrcipő, elegáns gyapjú szövetöltöny, a felső zsebben vakító fehér zsebkendő. Nagyon magas, elvégre amerikai. És tiszta amerikai az a félelmetes mosolya is, csupa villogó fehér fog és sugárzó derű, de mégsem az a szokványosan naív, jóindulatú fajta, hanem tekintélyt parancsoló, és mindenkit a helyére tesz, de olyan lazán, hogy az emberek észre sem veszik. Látszik, hogy mindig meg van győződve a maga igazáról, de azért nem erőszakos. Olyan biztos a dolgában, hogy nem fárasztja magát vasáskodással. Amikor helyet foglaltunk a magunk kétszemélyes bársonnyal bevont fülkéjében, és a sok fő és alpincér már nem futkározott körülöttünk, kerekperec megkérdeztem, miért nem mellékelt ahhoz a töménytelen virághoz soha egyetlen sort se. Erre elnevette magát, hát hogy felkeltsem az érdeklődését. Ha se szó, se beszéd, találkát kérek, ugyan mit felelt volna? Beismertem, hogy elhárítottam volna. Ekkor felszökött a félszemöldöke. Hát hibáztatom, amiért ilyen könnyen túljárt az eszemen. Borzasztóan bántott, hogy ennyire kiismerhető vagyok, de ő ekkor is csak nevetett rajtam. Aztán beszélni kezdett a háborúról és a viktoriánus irodalomról. Képzelt, tudja, hogy írtam egy N. Bronte életrajzot. Meg New Yorkról, meg a jegyrendszerről, és mielőtt észbe kaptam volna, már elbűvölten sütkéreztem az érdeklődésében. Emlékszel, amikor Leedsben egy délután azon tanakodtunk, miért adja Merkem V. Reynolds a titokzatost? Bármilyen kellemetlen, de minden magyarázatunkkal mellé trafáltunk. Először is nem nős. Szégyenlősnek, meg végképp nem szégyenlős. Nem azért nem mutatkozik nappal, mert az arcát forradás torzítja. Nem látszik vérfarkasnak, legalábbis a bütykei nem szőrösek. És nem is szökésben levő náci. Akkor lenne akcentusa. Most, hogy jobban meggondolom, a vérfarkasban azért lehet valami. El tudom őt képzelni, amint éjjel a lápon nagy lendülettel veti magát a zsákmány után, és hold biztos, hogy gondolkodás nélkül falna fel egy ártatlan arra járót. Legközelebb, ha teli hold lesz, alaposabban megfigyelem. Holnap estére táncolni hívott. Talán okosabb lenne, ha magas gallért viselnék? Jaj, nem, azok a vámpírok. Azt hiszem, kicsit kótyagos vagyok. Ölellek, Juliet.